Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltárunknak az első versszakát. 84. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Helyünket elfoglalva, folytassuk Urunk magasztalását énekszóval, énekeljük a 427. dicséretünket. A 427. dicséretünket énekeljük az első 4 versszakával, majd pedig az utolsó 2, a 9. és 10. versszakával. A 427. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Lelkem, hozzád kíván menni, veled lenni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, most Istenünk igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található az 53. Zsoltárban. Az 53. Zsoltárban eképpen szól Istenünk írott igéje. Az éneklő mesternek a Mahalatra, Dávid tanítása. Ezt mondta a balga tag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak és utálatos hamisságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, és valamennyien megromlottak. Nincsen, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Avagy nincs értelem a hamisságnak cselekvőiben, akik az én népemet megeszik, mintha kenyere tennének, akik az Isten segítségül nem hívják. Ott félnek nagy félelemmel, ahol nincsen félelem, mert az Isten elszéleszti azoknak tetemeit, akik tábort járnak ellened. Megszégyeníted azokat, mert az Isten megveti őket. Ó, vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza az ő népének fogjait, örül majd Jákob és vigad Izrael. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek testvéreim, fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Atyánk, Te, aki ott a mennyekben trónolsz, dicsérünk Téged és magasztalunk azért, mert Te tökéletes, jó, tiszta és igaz vagy, szent vagy, Urunk, háromszor is szent a Te neved. És köszönjük Neked, Urunk, azt, hogy Te elmondod nekünk, hogy amikor ránk tekintesz, emberekre, akkor mit látsz. Urunk, elborzaszt bennünket a Te kijelentésed, hogy a Földön nincs, aki jót cselekedjék, egyetlen egy sincs. Nincs olyan ember, aki megállhatna előtted, Urunk. Ezt látod Te, amikor ránk nézel, és Urunk, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor mi is ezt látjuk. És ezért most jövünk hozzád, Urunk, hogy megvalljuk, hogy bizony vétkesek vagyunk. Habár sokszor tudjuk, hogy mi a helyes, hogy mi lenne a jó, mégsem azt tesszük, mégsem az jön ki a cselekedeteinkből, mégis a gondolatainkban, érzéseinkben is áthágjuk a Te akaratodat és törvényedet. Urunk, kérünk Téged, hogy irgalmazz ezért, hogy könyörülj rajtunk. Könyörgünk azért, hogy légy a mi szabadítónk, aki kimentesz bennünket ebből a nyomorult állapotból. Te vagy a mi egyedüli reménységünk, ezért hozzád jövünk ma is, ezen az órán is, Urunk, hogy a Te irgalmadat jelensd ki számunkra. Kérünk Téged azért, Urunk, hogy a Te szent fiadat, Jézus Krisztust és az ő áldozatát, a benne megjelent bűnbocsánatot mutasd most is meg nekünk. Kérünk, Urunk, hogy az ő vére érdeméért bocsáss meg nekünk. Kérünk, hogy tisztogass meg bennünket, a mi életünket, ő általa. Ezért jövünk, Urunk, hozzád alázatos szívvel, nem hozva hozzád semmit, csak magunkat, ahogy vagyunk, hogy Te fogadj be bennünket, és Te formálj át minket, akaratod szerint. Így kérünk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket, légy jelen közöttünk. Szent lelked által formáld a mi szívünket, hogy a Te dicsőséged rajtunk is felragyoghasson majd. Kérünk, Urunk, hogy szólíts meg bennünket, taníts az igédből, add, hogy úgy tudjunk innen hazamenni, a hétköznapokba visszatérni, hogy tőled kapott bölcsességgel és tanítással legyünk felvértezve. Köszönjük, hogy így kérhetünk, hogy Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünket énekeljük. az egy versszakával. A 172. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Márk evangéliumában, Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 17. verstől kezdődő igeszakaszban, a hosszabb igeszakaszt leülve és figyelemmel hallgassuk meg. Tehát Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 17. verstől a 27. versig terjedő szakaszban így szól Istenünk írott igéje. És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember, és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondta néki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj. Hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat. Az pedig felelvén mondta néki, Mester, mindezeket megtartottam, ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt, és mondta néki, egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig, elszomorodván a beszéden, elméne búsan, mert sok jószága vala. Jézus pedig körül tekintvén mond a tanítványainak. Mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondta nékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván maguk között. Kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Jeruzsálem felé tart, amikor ez az eset történt vele. Hátrahagyta az északon fekvő galileai vidéket, Názáretet, ahol felnőtt, hátrahagyta Kapernaum városát, ahova sokszor visszatért a missziója során, és Jeruzsálembe indult, hogy ott majd a halált vállalja a bűnös emberekért. Eközben találkozik a gazdag ifjúval. Érdekesség, hogy a találkozás előtt Jézus pont arról beszélt, hogy ki és miként mehet be az Isten országába. Máté, Márk és Lukács evangéliumában is az a leírás szerepel közvetlenül a gazdag ifjú esete előtt, amikor Jézushoz hozzák a kisgyermekeket, és a tanítványok elkezdik feddeni ezeket az embereket, és erre válaszként Jézus helyre igazítja őket, a 12-t, és ezt mondja nekik, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. És még azt is hozzáteszi az Úr Jézus, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, az semmiképpen sem megy be oda. És ezzel ott az Úr Jézus etalonként állítja be a gyermeki lelkületet. Ez a megfelelő fogadása az Isten országának. Ez az a hozzáállás, ami az Úr szemében kedves. Az a fajta gyermeki lelkület, amelyet az alázatosság jellemez, mert az elfogadja, sőt természetesnek veszi a rászorultságot, nem próbál büszkeségből mindent egyedül megoldani maga. A gyermeki lelkületben benne van az, hogy szeret kapni, nem pökhendi, nem érzi kellemetlennek vagy kínosnak, hogy elfogadjon egy ajándékot. Jézus azt mondja, hogy az ilyesfajta alázatos egyszerűséggel, ilyen bizalommal, ilyen hittel kell fogadni Isten országát, mert másképpen nem lehet oda bejutni. És ezután, a tanítás után szembe jön vele a gazdag ifjú, akiből úgy látszik, hogy ez a gyermeki lelkület hiányzott, hiszen elborult arccal, búsan és szomorúan távozott Krisztustól. Nagyon izgalmas ez a beszámoló, mert nem sok ehhez hasonlóról olvasunk az evangéliumokban. Általában az a jellemző, hogyha valaki Jézus Krisztushoz jön, és mondjuk nincs benne direkt ártó szándék, mint mondjuk a farizeusokban, akik csapdát akartak állítani neki. Tehát ha valaki Jézushoz jön, akkor nagyon elégedetten, boldogan, Istent dicsőítve távozik tőle, mert a problémája a megoldásra került. És ezzel szemben itt egy olyan leírással találkozunk, ahol azt látjuk, hogy mintha csalódna ez az ifjú. Valóban csalódást okozott valakinek Jézus Krisztus? De nem ugrok ennyire előre, mert először szeretném megnézni, hogy mi vezetett ehhez a csalódáshoz. Jön valaki Jézushoz, akit először csak egyszerűen egy emberként ír le Máté is, meg Márk is. De ennél azért több is kiderül az igéből, főleg, hogyha összevetjük mind a három evangéliumot, akkor egész sok mindent megtudunk a gazdag ifjúról. Megtudjuk például, hogy ez az ember, akiről szó van, ez egy fiatal ember, nem gyerek már, ereje teljében lévő felnőtt férfi. Azt is leírja az ige, Lukácsnál olvashatunk arról, hogy ő egy főember, egy vezető pozícióban van, mondhatjuk, hogy van neki egzisztenciája, annál is inkább, mert hogy azt is írja az ige, hogy ő vagyonos, gazdag. Azt írja, hogy nagy vagyona volt, igen, gazdag volt, sok jószága volt. Úgy is szoktuk ezt mondani, hogy volt mit a tejbe aprítani neki. És hát fiatal kora ellenére nagyon sikeresnek mondható, mert anyagilag is hát több, mint stabil háttérrel rendelkezik, a karrierje szempontjából is kiemelkedő, amit elért, és ráadásul még vallásos is ez az ember. Ugye ő a saját bevallása szerint fiatal kora óta ismeri az Úr törvényét. Tanulta a 10 parancsolatot. Hát ezt sem mindenki mondhatja el magáról. Hát vagyunk jó páran olyanok, akik felnőtt korunkban, vagy esetleg még idősebb korunkban valaki akkor szembesült Isten igéjével, akkor hallotta, vagy olvasta esetleg a 10 parancsolatot, akkor látta meg azt, hogy egyáltalán Istennek vannak elvárásai felénk, és lehet, hogy akkor esetleg azt is meglátta, hogy ebből nem, mi magunk nem tartottunk be semmit. De ez a fiatal ember, ez nem ilyen volt. Ő már fiatalon ismerte, sőt, azt mondja, hogy ő be is tartotta őket. Tehát volt egy neveltetése, egy vallásos neveltetése, ismerte az Úr törvényét, sőt, ő törekedett is rá, hogy ezt megtartsa. Igyekezett erkölcsös, tiszta életvitelt folytatni, és hát, sikerült is neki. Gyakorolta a vallását, így is szokták ezt mondani. Sőt, még az is valószínűsíthető, hogy ez a főemberi tisztsége, ez a vezetői pozíciója is a valláshoz kapcsolódott, mert jó eséllyel ő egy ilyen, az, hogy főember, ezt akarhatja, hogy ő egy zsinagóga fő volt, olyan, mint mondjuk Jairus, akit szintén ismerhetünk az evangéliumokból, egy ilyen köztiszteletben álló, elismertségnek örvendő figura, aki ugye a zsinagógában fontos szolgálatot végez. Ugye a zsinagóga fő az nem tanító, vagy nem olyan, mint a farizeusok, inkább hát a mai gyülekezetben presbiter vagy gondnoki tisztséget, ha szabad tisztségnek mondani egyáltalán, de ahhoz hasonlítanánk ezt, hogy ő ott azért felelt, ami a zsinagógában történt. Minden esetre mások biztosan felnéztek erre a fiatal emberre. És ő mindezek ellenére hát alázatosnak tűnik. Pedig gazdag, és elismert, és mégis azt látjuk, hogy nem ő próbálja magához hivatni Jézust, futva jön hozzá. Aztán azt írja az ige, hogy még le is borul előtte. Mély tiszteletét fejezi ki, ő nem tartotta ezt degradálónak, tényleg megadta a módját, tisztelettudóan szólítja meg, sőt, olyan tisztelettel, amilyennel nem is igen szoktak embereket, mert ezt a jó jelzőt, ezt, amit itt mond, hogy jó mester, ezt nem igazán használták emberekre. Nem volt szokás rabbikat ilyen módon jónak titulálni. Tehát egy nagyon sikeres, ennek ellenére alázatosnak látszó, erkölcsös emberről van szó, aki meg volt arról győződve, hogy ő egy jó ember. Hogy ő egy jó ember. Ez kiderül ott legkésőbb, amikor ő maga biztosan állítja a felsorolt parancsolatok kapcsán, hogy én mindezt megtartottam. Én mindezt megtartottam. Mindegyiket. Sőt, ugye még a gazdagságára is lehetett bizonyítékként hivatkozni, mondván, hogy Isten úgy megáldotta őt ezekkel a javakkal, mint ahogy mondjuk az Ószövetségben Ábrahámot, vagy Jóbot, vagy más istenfélő embereket. Egy jó embernek tartotta saját magát is, és mások előtt is annak tűnt. És lehet, hogy mi nem tudhatunk mondjuk ekkora sikereket a magunkénak, lehet, hogy nincs ilyen nagy vagyonunk, lehet, hogy nincs semmilyen tisztségünk, nem néznek fel ránk az emberek, lehet, hogy még csak nem is mondjuk ilyen bizonyosan magunkról, hogy megtartottuk az összes parancsolatot ifjúságunktól fogva, de egy dologban biztosan egyezünk a gazdag ifjúval, hogy alapvetően úgy születik mindenki, és ez a beállítottság van bennünk, hogy magunkat jónak gondoljuk. Magunkat jónak gondoljuk. Én egy jó ember vagyok, és a jóra törekszem. Szeretnék mondjuk még jobb lenni, de jó vagyok. Olyat én még nem láttam, aki komolyan azt gondolta volna, nem ilyen önsajnálatból, hogy ő egy rossz ember, és direkt a rosszra törekszik. Ez valahogy olyan természetellenes. Hogy szeretne még rosszabbá válni. Ez ugye ilyen, nincs ilyen természetes cél bennünk, vagy motiváció. Viszont itt felvetődik ez a kérdés, hogy mi számít jónak. Mi számít jónak? Mert az biztos, hogy a gazdag ifjú egészen mást értett a jó kifejezés alatt, a jóság alatt, mint amiről utána Jézus Krisztus elkezd beszélni. Az ifjú jó mesterről beszélt, meg azt kérdezte, hogy mi jót tegyek. Máté evangéliumában azt mondja, hogy milyen jót kéne tegyek azért, hogy elnyerhessem az örök életet. Illetve ott nem is nyereségről beszél, hanem az, hogy az enyém legyen. Hogy én azt megszerezzem, birtokoljam. És Jézus pedig ugye visszakérdez, miért mondasz engem jónak? Te miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül, csak egy, az Isten. Persze Jézus valóban jó, mert ő maga Isten, itt nem azt mondja, hogy én nem vagyok Isten, vagy nem vagyok jó, nem tagadja ezt, csak kérdezi, hogy miért mondasz engem jónak? És a burkolt válasz az pedig az, hogy azért mondta jónak a gazdag ifjú Jézust, mert ő magát is jónak gondolta. Én egy jó ember vagyok, itt van egy másik jó ember, jó mester. Milyen jót cselekedjek. Te biztos tudod, hogy mit illik, mi a módi, mi az erkölcs. Nem azért mondta jónak, mert felismerte Jézusban a fiú Istent, aki testet öltött, hanem azért, mert magát is jónak gondolta. És ezért mondja Krisztus, hogy csak egy a jó, egyedül Isten. És egyrészt ezzel kifejezi azt, ami nagyon fontos, hogy a jóság mércéje maga Isten, maga az Úr. Ez minden tekintetben igaz, de amikor az örök élet elnyerése a kérdés, amit ő feltett, hogy milyen jót kéne tenni, milyen jóság szintet kéne elérni ahhoz, hogy a mennybe kerülhessek, az örök életet elnyerhessem, akkor meg különösen is igaz, hogy a mérce az maga az Úr. Nem az, hogy a többiek mit gondolnak, vagy milyen elvárásokat támasztanak, amit esetleg még be is tartok, Isten a mérce, aki maga jó. És nem csak úgy, ahogy szokták mondogatni, hogy a jó Isten, hanem ő valóban jó. Ő tökéletesen jó. Ő tökéletes jóság jellemzi. És nem úgy jó az Úr, hogy ő megüt egy bizonyos szintet, valamilyen ilyen kozmikus mércének megfelelne, és ezért jónak mondható, mert ő ennek megfelel, hanem Isten lénye és az ő karaktere jó, és ő maga ez a mérce. Ő maga ez a mérce. És amikor Isten maga valamilyen módon megnyilvánul, szól, vagy tesz valamit, akkor az is jó. Hiszen ő magából merít, nem tudja magát meghazudtolni, ezért minden, amit tesz, vagy csinál, vagy mond, az jó. És amikor az Úr törvényt ad, az ő törvénye is jó, mert az is isteni eredetű, azt is magából meríti, úgymond. És ezért, amikor az Úr Jézus elkezdi utána sorolni a parancsolatokat, hát tudod a parancsolatokat, itt vannak ezek, ugye a 10 parancsolatból idéz, akkor azzal is ugyanerre mutat rá, hogy Isten maga jó, ő tudja, mi a jó, azt is tudja, hogy mi a rossz, és ezt ki is jelentette, és törvénybe is adta. Itt van a mérce. És a másik dolog, amit szintén kifejezésre juttat Jézus, hogy ezt a szintet, ez senki nem éri el. Ez is benne van ebben, amit ő mond. Nincs más jó, csak Isten. A felolvasott Zsoltárban szerepel ez, hogy nincsen, aki jót cselekedjék. Nincsen egy sem. Nincs egyetlen ember sem. Amikor az Úr ránk néz, emberekre néz, akkor azt látja, hogy én kijelentettem a törvényemet, odaadtam az emberek elé, hogy mi a szint, mi a mérce, és nincs olyan ember, aki ezt megütné. Minden ember romlott. Így születünk ebbe az állapotba, hogy hajlamosak vagyunk a rosszra, és nem csak hajlunk rá, hanem meg is tesszük, kész akarva csináljuk a rosszat, és itt kiderül az is még, hogy nem elég a vallásosság. Nem elég a vallásosság. Pedig valószínűleg számított ennek az ifjúnak valamit, lehet, hogy úgy is hivatkozott rá, hogy az ő hite, vagy identitása volt, ugye az, hogy izraelita és Izrael istenében bízik, de kiderül az, hogy valójában nem ismeri az Urat. Nincs vele igazán kapcsolata, mert hogyha ismerni az Urat, akkor tudná, hogy ő milyen. És akkor tudná, hogy az Úr jó, és akkor, ha igazán ismerné, hogy az Úr milyen jó, akkor esze ágába se lenne magáról ugyanezt mondani. Kicsit tovább lépek, mert a gazdag ifjú láthatóan nem veszi fel a fonalat. Ezt, amit Jézus itt elétár. Nem reagál Jézus ébrezgető szavaira. Azt, hogy csak Isten jó, ezt elengedi a füle mellett, erre nem igazán reagál, nem történik rá reakció. Az idézett törvényekbe pedig nem gondol bele mélyen, hanem egyből rávágja, hogy én mindet megtartottam. Mindet megtartottam, ifjúságomtól fogva. És erre Jézus Krisztusnak van egy nagyon különös válasza. Egy fogyatkozásod van még. Még egy fogyatkozásod van. Nagyon érdekes, hogy nem kezdi el magyarázni, hogy miért téves azt hinni, hogy megtartotta a parancsolatokat, pedig a bűn meglátására akarja egyébként elvezetni Jézus, de nem kezdi el ezeket magyarázni. A törvény magyarázata helyett inkább egy plusznak tűnő feltételt szab. Add el mindenedet is, és oszd szét. Add oda a szegényeknek. És akkor gyere, kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. És ez olyan furcsának tűnhet, hogy akkor nem elég a 10 parancsolat? Akkor most itt van még egy 11. Hogy akkor ezt is hozzá kell még tenni, és majd ez segít a mennybe? Nem erről van szó. Sőt, fontos megjegyezni azt, hogy Jézus itt nem egy általános érvényű szabályt mond, ami mindenkire igaz. Tehát nem ezt hirdetjük a szószékről mindenkinek, hogy mindenki adja el az összes vagyonát, ossza szét, ahogy csak tudja, és akkor már üdvözülhet is. Ez nem általános érvényű szabályt hirdet, mert az általános érvényű szabályt az kijelentette ezelőtt, amikor azt mondta, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, az semmiképpen nem megy be. Ez volt az általános érvényi. Amikor a vagyona szétosztását kéri a gazdag ifjútól, akkor ennek a személyes alkalmazása történik. Te, kedves gazdag ifjú, te akkor tudnád gyermeki lelkülettel fogadni az Isten országát, hogyha eladnád mindened, és szétosztanád. Miért? Azért, mert Jézus követéséhez alázatra van szükség. alázatra, hogy elismerjem a kiszolgáltatottságomat és a függésemet. És hogy Jézus azt mondja, hogy neked a gazdagságod ebben akadály. Ebben akadály, hogy ezt fölismerd. A biztos anyagi helyzeted miatt a pénzben bízol, és nem látod be, hogy valami másra van szükséged, illetve valaki másra van szükséged. Lehet, hogy érzel valamiféle hiányt, mert ugye mégis odajött, hogy az örök életet is azért szeretném, itt a gazdagság mellett. Lehet, hogy valami hiányt még azért érez, és keresed az örök életet, de az azért tetted föl a kérdést, de a szívbeli bizadalmadat, azt nem az Úrba veted, hanem magadba és a vagyonodba. És ugye Jézus követéséhez alázatra van szükség. Ahhoz, hogy megvalljam, hogy halálra ítélt vagyok. Amikor Jézus a kereszt felvételéről szól, akkor ugye erre utal. Tehát nem csak azt mondja, hogy oszd szét a vagyonodat, persze ahhoz is kéne alázat, de itt hozzáteszi még azt is, hogy kövess engem, vedd föl a keresztedet. Ez fontos tudni, hogy ugye akkoriban nem a templom toronyra gondoltak a kereszt alapján, mert akkor még nem volt ilyen, hanem a kivégző eszközre. Neked ezt föl kell venni, vállalni kell a halálos ítéletet, és úgy követni Jézust, hogyha örök életet akarsz. Gyere és kövess engem, mondja Jézus. Hagy hátra minden. Mondj le a vagyon mellett a karrieredről is, ugye, mert az, hogy gyere velem, kövess engem, az azt jelenti, hogy ne maradj ott ennek a, vagy ebben a köztiszteletben álló pozícióban, hanem kövess engem, az ember fiát, akinek nincs hova lehajtani a fejét. Gyere velem, akit egyszerű halászok, meg vámszedők, meg bűnösök követnek. Ebben is alázatra lett volna szüksége, és abban is, hogy elfogadja a segítséget. Hogy elfogadja ajándékként, ahogy Jézus adja. Mert az örök életről ez is kiderül, hogy ez egy ajándék. És ebben, mindben megakadályozta a gazdag ifjút az ő vagyona. Ezért mondja Jézus, hogy ez az egy fogyatkozásod van még. Mert ha mögé tekintünk, akkor nem egy fogyatkozása van, elég sok bűnre derül itt fény. De az Úr Jézus jól ismeri a szíveinket, ismerte az ifjújét is, és biztosan tudott volna sok mindent felsorolni, hogy milyen hibái, milyen bűnei vannak még, de az is Jézus tudását bizonyítja, hogy nem ezt teszi, hanem egy ilyen határozott mozdulattal rámutat arra az egyre, amiben a bűnössége a legnyilvánvalóbban meglátszik. És ezt, testvéreim, ugyanezt megteszi az Úr Jézus velünk. Amikor azt gondoljuk mi is magunkról, hogy hát jó emberek vagyunk, vagy legalábbis egész jók, akkor Jézus az igén keresztül az életünkben rámutat egy pontra. Akkor ezt nézd meg. Úgy gondolod, hogy jó vagy, hogy erkölcsös vagy, hogy megtartod a parancsolatokat? Jó. Mi a helyzet a pénzzel? Mi a helyzet a karrierrel? Nem ezektől függ ez? Mi a helyzet a családdal? Nem változik esetleg a báványja? Mi a helyzet az élvezetekkel? Nem azt hajtja az ember? És akkor lehet, hogy valamire azt mondja az Úr, hogy erről mondj le, értem. Mondj le erről. Mert hogy az ilyen kezdődő függőségekben, vagy drogfüggőségnél is szokták ezt az emberek bizonygatni, hogy ó, én ezt bármikor abba tudom hagyni, bármikor. És akkor Jézus azt mondja, jó, akkor most. Most van az a pillanat. Itt nála a pénz, a függőség, ez a bálványa, a vagyon az, ami a szívében az első helyen van, és azt mondja, hogy jó, akkor ezt el kell hagyni. És nálunk is rámutat a függőségre, amit nem bírunk elhagyni, ami fontosabb még az Úrnál is, meg az ő szavánál. Mert nem csak alkohol, meg drogfüggőség van, sokszor mi is függünk. Mások véleményétől, meg rengeteg mindentől. A hírektől, meg a telefontól, meg játéktól, meg pornófüggőség, minden van. És akkor Jézus oda rámutat az életünkbe, hogy akkor ez a fogyatkozásod van még. Ami megkötöz bennünket. Jézus erre akarja felhívni a figyelmet, és ezt el kell ismerni, és valamihez kezdeni kell vele. A gazdag ifjú ahhoz kezdett vele, hogy ő ragaszkodott hozzá továbbra is. Ragaszkodott a báványához, nem akarta elosztani a vagyonát, a pénz többet jelentett a számára, mint az örök élet, és ezért azt választotta. A pénzt választotta. Elszomorodott, elkomorodott az arca, és elfordult, és elment. Ő ezt nagyobb értéknek látta, azt, ami a földön van, mint amit Jézus tud neki kínálni. És hát ez a jelenet nem kis megdöbbenést vált ki a tanítványokból. Mert hogy ide jött egy ember, aki tényleg példaértékű életet él, és a beszélgetés végén csalódottan távozik. Nem találta meg az örök életet. És ezen meglepődnek nagyon a tanítványok, és az Úr Jézus pedig kihasználva ezt az alkalmat, ami itt adódott, ugye egyből tanítani kezdi őket. És ahogy elmegy a gazdag ifjú, Jézus felszólal, és mondja, hogy milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. És akkor aztán megismétlim, még egyszer elmondja, és még egy példával is szemlélteti, amikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagoknak az Isten országába bejutni. Itt azért fontos azt megjegyezni, még egyszer visszautalva, hogy a probléma gyökere az nem a vagyon volt. Ezért nem általános felszólítás ez, hogy mindenkinek el kell mindenét adnia. Mert azt mondja az ige is, mondjuk Pál apostol így fogalmaz, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Tehát a probléma az a hozzáállással volt. Azzal van a baj, ahogy az emberek viszonyulnak a gazdagsághoz. És ezért mondja Jézus, hogy nagyon nehezen mennek be a gazdagok. Mert más vagyonosoknál is azért okoz nehézséget, mert a pénz válik az imádatuk tárgyává. Az lesz a legfontosabb az életükben. Ezért mondja Jézus, hogy nagy nehézséget okoz a vagyon, ha az Isten országát keresi valaki. Olyan nagy nehézséget, hogy az már lehetetlen. Mert az, hogy a teve átférjen a tű fokán, az lehetetlen. És hogyha az előbbieken meglepődtek a tanítványok, akkor itt azt írja Márk, hogy még inkább álmélkodtak. Hát itt már teljes döbbenet van. Akkor ki üdvözülhet? Hát akkor ki üdvözülhet? Itt volt ez a jónak tűnő ember, és ő sem elég jó, plusz még a pénz is akadályt jelent, akkor mégis ki üdvözülhet? Ki nyerheti el a mennyet? Ki az, aki megütheti ezt a magas elvárást, ezt a szintet a jóságban? Mert úgy tűnik, hogy ilyen ember a Földön nincs. Úgy tűnik, hogy a léc olyan magasan van, hogy senki sem tudja megugrani. Ez a kérdés, amit feltesznek a tanítványok, és ez azt mutatja, hogy náluk viszont célba ért Jézusnak a szava, az ő tanítása, mert Jézus pont erre akart rámutatni. Ő erre akart rámutatni, és ki is mondja, az embereknél ez lehetetlen. Az embereknél lehetetlen. Nincs olyan ember, aki elég jó tud lenni a mennyhez. Ilyen nem létezik. Az ember nem tudja, és egyébként nem is akarja megváltoztatni magát, meg az ő szívét, a gazdag ifjú elfordult és elment. Nem tudunk semmit hozzátenni az üdvösséghez. Nem tudunk változtatni a szívünkön. Nem tudunk változtatni a hozzáállásunkon. Nem tudunk változtatni a bűnös állapotunkon. Ugye csak annyit kellene tennem, hogy gyermeki lelkülettel fogadom az Isten országát, mert Jézus ezt mondta, de hát még ez sem megy. Még ez sem megy. Nem megy az önmegtagadás. Nem tudjuk feladni a büszkeségünket. Nem tudjuk elengedni a függőségeinket. Nem tudunk nemet mondani a bálványainkra. Nemhogy megoldani nem tudjuk a problémát, de még felismerni se. Még az sem megy, hogy bevalljam, hogy tehetetlen vagyok. De Jézus azt mondja, hogy Istennél viszont minden lehet. Nála viszont minden lehetséges. Neki van erre hatalma és ereje, hogy megtegye helyettünk. És ez a legnagyobb vigasztalás és ígéret a számunkra. Hogy neki van ereje és hatalma arra, hogy ő ezt elvégezze. És ez nem csak azt jelenti, hogy Istennél minden lehetséges, ez egy ilyen elméleti, hát persze elképzelem, hogy ő bármit megtehet. Itt konkrétan azt mondja, hogy a valóságban erre van lehetőség. Ő ezt meg is teszi. Isten tette az üdvösség. Az örök életet ő végzi el, mert ő megígérte számtalanszor az Ószövetségbe, előkészítette, ugye végig, erről olvasunk tényleg az Ószövetség lapjain, Isten az, aki elküldte az ő egyszülött fiát, és Isten, ugye a fiú Isten, az, aki testet öltött, emberi testet, ő jött el közénk, ő az, aki valóban megtartotta a parancsolatokat, nem csak úgy mondja, hanem valóban tökéletes életet élt, bűntelenül élt. És ő az, aki a cselekedetben megüti a jóság mércéjét, aki érdem szerint mehetne a mennybe. És még egyszer mondom, hogy ő éppen hova tart? Jeruzsálembe, a keresztre. Ő a keresztre megy, és ő az, aki a megaláztatást vállalja, ő az, aki a szenvedést vállalja, aki a halált vállalta értünk és helyettünk. Jézus halt meg, ő támad fel, és még lehet tovább mondani, mert a későbbiekben is Isten munkája az üdvösség, mert Isten szent lelke, aki ezt ránk alkalmazza, Jézusnak a szabadítását ránk is érvénybe helyezi, ő ölti ránk Jézusnak az igazságát, mint egy ruhát, ő olt be minket Krisztusba, a szent lélek Isten pecsétel el bennünket, ő ajándékoz meg hittel, azt látjuk, hogy mindent Isten végez. Mindent Isten végez. Mi az, amit ehhez én hozzátettem? Semmi. A bűneim, ami indokoltá tette azt, hogy Jézus meghaljon értem. Mást én nem tudok mást hozni. És Jézus erre akart rámutatni, hogy ne a saját jóságában, vagy az alkalmasságában bízom bárki is, mert az nagyon kevés lesz. Az nagyon kevés lesz. A mi igazságunk az semmi. De Jézus Krisztus az, aki megigazít. Aki tényleg saját magát, az ő érdemeit, az ő jóságát és igazságát így ránk teríti, mint egy ilyen köpenyt, mint ezt a palástot, és elfedi a mi bűneinket, a szennyességünket, a romlottságunkat. Az Úr onnantól kezdve azt látja, Krisztusnak az igazságát rajtunk. Az ő saját jóságát és igazságát ajándékozza nekünk, és ezt ingyen és kegyelemből. És erre akarta elvezetni itt a gazdag ifjút, erre akarta elvezetni a tanítványokat is, hát azt látjuk, hogy különböző fogadtatás volt. Összegzésként annyit mondanék, hogy mi számít jónak? Nem az, amit én annak gondolok. Meg nem is feltétlenül az, amit mások jónak gondolnak. Vagy elvárnak tőlünk. Hanem az az igazi jó, amit az Úr mond. Ő állítja be a mércét. És hogy mi fogyatkozásom van? Igen sok. Bár úgy lenne, hogy csak egy, de nem csak egy van, hanem hogyha őszintén magunkba tekintünk, akkor azt látjuk, hogy csak fogyatkozásaink vannak. De hála legyen, és dicsőség az Úrnak azért, hogy amikor felmerül a kérdés, hogy de kicsoda üdvözülhet, akkor azt mondja, hogy az embernél ez lehetetlen, de Istennél lehetséges. És azt látjuk, hogy tényleg ezt végigvitte, megtette, elhordozta a bűneink büntetését, és hitáltal kínálja a számunkra. Adja nekünk az Úr, hogy mi pedig gyermeki lelkülettel tudjuk ezt fogadni. Ne szomorodjunk meg ezeken a szavakon, vagy csak olyan módon, amit úgy hív az ige, hogy az Isten szerint való szomorúság, ami megbánhatatlan megtéréshez vezet. Adja az Úr, hogy ezt mi hittel tudjuk, gyermeki hittel és bizalommal fogadni őtőle, és tudjuk ezért őt magasztalni. Legyen így. Amen. Most jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te még ezt a nehéz tanítást is elénk tártad. Köszönjük, Urunk, hogy te nem rejtetted véka alá azt, hogy az embernek a jósága, a magába vetett bizalma, az, amit az asztalra le tud tenni, az édes kevés az örök élet elnyeréséhez. Köszönjük, Urunk, hogy te rávilágítasz arra, hogy mindannyian bűnben születtünk, romlottak vagyunk, képtelenek vagyunk jót cselekedni, képtelenek vagyunk arra, hogy megtartsuk, tökéletesen megtartsuk a te törvényedet. És köszönjük, hogy azért mutatsz rá erre, hogy felismerjük, hogy te rád van szükségünk, Urunk, és a te kegyelmedre. Köszönjük, hogy nem csak megsebzel ezekkel a szavakkal, hanem be is tudsz kötözni bennünket, ami sebeinket be tudod kötözni, hiszen a gyógyír, az üdvösség, az örök élet, az nálad van, Urunk, és te azt tálcán kínálod elénk. Azt mondod, hogy gyermeki hittel, alázattal fogadjuk el ezt tőled. Ne akarjunk cserébe semmit sem adni, csak vegyük úgy, mint a te ajándékodat. Úrunk, köszönjük, hogy ezt tőled kérhetjük. És könyörgünk, hogyha nem tudtuk még ezt beismerni, akkor te segíts nekünk ebben, hogy ne akarjunk tiltakozni, ne akarjunk kifogásokat keresni, hanem meglássuk a romlottságunkat. És kérjünk, Urunk, azért, hogy a mi életünkben is mutass rá azokra a dolgokra, amik bálványként vannak jelen, vagy függőséget jelentenek, amik elválasztanak tőled, Urunk. Kérünk, hogy mutass rá erre, és te vedd el azt tőlünk, mert képtelenek vagyunk magunktól lemondani róla. Kérünk, hogy te rombolj le minden falat és minden gátat, amelyet mi esetleg építünk közéd és közénk. De köszönjük, hogy a te kegyelmed és a te hatalmad az olyan nagy, hogy nincs olyan fal vagy gát, amelyen ne tudna áttörni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy téged dicsőíthetünk a te kegyelmedért, a kereszt halálodért, mindazért, amit értünk vállaltál, hogy bennünket üdvözíts. Kérünk, hogy segíts meg bennünket, hogy a mi életünket oda tudjuk neked szánni, hogy ne óckodjunk a kereszt felvételétől, hogy ne ijedjünk meg attól, hogy téged kell követnünk, hanem tudjunk kitartóan utánad menni, neked engedelmeskedni, hogy a te országodba elvezess bennünket. Urunk, így kérünk a gyülekezetünkért, kérünk annak minden tagjáért, könyörgünk a gyermekekért, könyörgünk a fiatalokért, a felnőttekért, idősekért, hogy mindenkinek, Urunk, a szívébe te munkálkodj, adj bölcsességet a te igédből, erősíts, bátoríts bennünket, vagy fedj és ints meg, hogyha úgy látod, hogy erre van szükségünk. Kérünk a betegekért, Urunk, hogy légy az ő megtartójuk. Hadd könyörögjünk országunkért és népünkért, nemzetünkért, hogy ne hagyd, hogy messzire távozzunk, elforduljunk te tőled, hanem tarts meg bennünket magad mellett. Urunk, így kérünk, hogy készíts bennünket a te visszajöveteledre, arra a napra, amikor előtted meg kell majd állnunk, bármilyen formában is történjen majd ez. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod könyörgésünket. Legyen ezért áldott a te neved. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és hadd mondjam el a gyülekezetünk hirdetéseit. Hirdetem a testvéreknek, hogy az előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmak közül a Bibliaóra az, ami hivatalosan meg lesz tartva kedden 6 órától. És a héten már, ha az Úr is segít bennünket, és a Zoltán nagy tiszteletű úrékat is, akkor hazaérkeznek, és itthon lesznek már majd. Úgyhogy imádkozunk értük is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 338. dicséretünket. 338. dicséretünket énekeljük el, mind a 4 versszakával. A 338. dicséretünk így kezdődik. Lelki próbáimban Jézus, légy velem! nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük most. Áldás békességet.